Itt ül velem a stúdióban Sípos Mihály, a fenntartható visszafejlődés mozgalom alapítója. Egyébként az Isten hit, én úgy tudom, hogy kb. 20 éves korodban jött be a te életedbe. Hogyan? Ha már itt tartunk.
Hú, ez egy nagyon érdekes történet, azért, mert olyan, mint a sakkozás, azzal a szempontból, hogy nem verseny. Hú,
akkor az a kérdés a sakmat?
Nem, nincsen sakmat, azért mondom, hogy nem versenyszerűen. Isten ma is úgy működik, és ugyanúgy elérhető bárki számára, és számomra a Bibliában egy-két jó mondat van, amit szeretek, például az, hogy Jézus azért jött el, hogy életünk legyen, és túláradó bőségbe legyen. Ebbe belefér minden, ebbe belefér egy hektár föld, van akinek kettő is, belefér a csodálatos Valipini, vagy az éppenség élelmiszerűen ellátó kert, ebben minden belefér. De azt is mondja ez az Isten, hogy ha hiszel nekem, és velem jársz az úton, akkor áldott lesz a te tehened, áldott lesz a te birkáidnak ellés, és ilyenek, és én tudom azt, hogy téged is meg akar áldani ez az Isten ezzel, de neked először kell venni birkát ahhoz, hogy meg tudjon áldani téged a birkák szaporulatával kapcsolatban. Lépsz egyet, és lép egyet ő is. Aztán megint te lépsz. Aztán megint lép egyet ő is, de akkor megint te jössz, és ő is fog lépni. A probléma az mindig abból van, hogy ő lép, aztán mi elodázzuk. Telnek a hetek, hónapok, telnek az évek, és mi nem lépünk, és azt veszük észre, hogy Isten nélkül valójában egy beszürkült olyan emberek lettünk, akik szerintem nem tudunk teremteni, mert azt gondolom, hogy a teremtéshez mindenképpen ő kell, hiszen a növekedést ő adja. Tehát az én életemben szépen fokozatosan jött 19 éves koromtól kezdve. Én nem egy vallásos, nem egy hívő családban nőttem fel.
Milyen családból nőttél fel? Milyen családból jössz?
Hogyha így meg kéne fogalmaznom, akkor azt kell mondanom, hogy talán egy kicsit liberális, kicsit baloldali család, amiből én érkeztem fel, mert nők szintjén.
Aha.
De a nemzeti oldal az nem csak lázadás, mint mondjuk a Jessinek, ugye a podcastban, hanem nekem tényleg a szívem ez az egész, amit képviselek.
És akkor mikor volt az a pont, amikor ezt a balliberális értékrendet folyamatosan átalakítottad magadban a picit nemzeti, picit olyan felfogása, amiben már sokkal nagyobb szerepet játszott a nemzeti kultúra, nemzeti identitás.
Én azt gondolom, hogy amikor az ember meghallja Istennek a szavát, és utána arra lép, akkor utána Isten újra lépni fog, és ez nem ilyen egy-két lépés, hanem ez utána...
De most összefügg utána, a nemzeti,
azért
a
függ össze, a... Nálam azért függ össze, mert teljesen egyszerre jött ez az egész az életembe, és én azt mondom, hogy Isten szavát követve érkeztem meg a tanyasi életembe, mert emberi logikailag felfoghatatlan, hogy valaki feldob önként egy egyetemi katedrát, és...
PhD, ahogy szoktad mondani, ugye?
Pénz helyett dicsőség, igen.
Bravo, igen.
Na de a tanyasi élet se pénzről szól az elején, viszont hogyha ezt az Isten által szívünkbe ért vágyat kezdjük el követni, akkor Isten az életünkbe olyan lépéseket és csodákat fog tenni, amilyen túláradó is, és az logikailag nem felfogható dolog. Én azt gondolom, hogy jelenleg az Istennek, aki azt is gondolja, hogy mi szerető atyánk akar lenni, hogyha hagyjuk, azért az elődeim által gyakran képviselt politikai irányzatok, azok nagyon ártottak, és azt gondolom, hogy teljesen a másik oldal, mondjuk egy kommunizmus, az nem gondolom, hogy Isten terve szerint való itt a Földön, legalábbis úgy semmiképpen, ahogy itt éveken keresztül zajlott. És látjuk ennek a nyomait a városba, ugye a Regnum Marianum helyén is átjöttem ott autóval. De ne kérdezd, mert értem, mert nem ismerem a várat.
Figyelj csak, és mikor volt, amikor ti megvettétek ezt a tanyát? Egész pontosan?
2010. november 15-én költöztünk be, és előtte két hónappal már annyi volt az eljárás akkor.
Érezted azt, hogy az első napokban, amikor még nehézségekkel küzdöttetek, hogy basszus, hát lehet, hogy jobb lett volna visszamenni a egyetemre, és akkor tanítani, hogy volt egy ilyen pillanat, vagy pedig ez olyan erős elhivatottság volt benned, hogy ez eszedbe se jutott?
Nem volt B-terv. Egyáltalán nem volt B-tervünk. Tudtuk azt, hogy ezt a döntést miért hoztuk meg. Tudtuk azt, hogy ezen a döntésen áldás lesz, még akkor is, hogyha ez közben nagyon nehéz volt. És azért jó ez, mert ugye most értem át, ott voltam egy elveszített ragadozó madárral, amit meg kellett egyszerűen találnom, és tű a színnak az alba érzésem volt, és én végig azon gondolkoztam, hogy ezzel most az Isten nekem mit akar tanítani. Tudtam azt, hogy ez egy nagy tanítás lesz, és nyilván a feleségem felhívta a figyelmemet már előtte és idefele is, hogy picit a fókusz az elcsúszott, és akkor most kaptam egy kétnapos lelki gyakorlatot, hogy vissza tudjak fókuszálni, és ugyanez az érzés volt meg végig ebbe az életbe. Aki az Eke szarvára teszi a kezét, ugye az ne nézzen hátra, de ez még az előző korok embereinek szólt, amikor szükség volt Ekére, ma ugye nincs szükség talajforgatásra. Persze, sokszor az ember benne van, hogy hát nyilván könnyebb lenne egy egyetemen tanítani, és nem csinálni semmit, ezt idézőjelben mondom, mint izzadni a napon, és a ötödik birka nyírása közben becsípődött háttal azon gondolkozni, hogy most be tudjam fejezni, vagy elengedjem szerencsétlent úgy, hogy a félig a gyapjú rajta marad, de nyilván mindig célszerűbb a nehezebb utat választani, hogyha van elhivatottság.
Fogalmazzuk úgy, ez egy szakrálisabb dilemma, nem? Hogy akkor mi lesz az a jószággal, hogy most akkor megmarad, nem marad, abból nem?
Persze, semmiből nem lesz, hogyha a
Nem csak hallgatlak téged, és akkor az így bekattannak így dolgok. Tehát, hogy tényleg. Tehát, hogy...
Én ilyeneken szoktam gondolkodni napközben.
Erre mondanám azt, hogy kvázi áldott állapot, és tök őszintén. Tehát, hogy igen. Igen.
Köszönöm, én is úgy érzem.
Abszolút, abszolút.
Pont nemrég jöttünk haza az autóba, és őszintén leszek, a könnyeimmel küzdöttem, mert azon gondolkoztam, hogy az a feleségem, akit első pillanattól kezdve tudom, hogy szebbet nem láttam, és tökéletesen megértjük egymást. Csodálatos gyermekeim vannak, egy meseszép tanyán, autó van alattam, madaraim vannak, kutyáim vannak, és én úgy érzem, hogy egy olyan kiteljesedett életet kaptam az Istentől, hogy nekem mindenem megvan. Nekem semmi nem hiányzik az életemből, és azon gondolkoztam, hogy bárcsak ezt minden ember körülöttem elmondhatná, hogy a megelégedettség ezen tudatával tudna élni, mert azt gondolom, hogy egy olyan áldott emberök, és hogyha nekem ma megjön a behívó, és innen hazafele vége lesz, és ez már csak majd, mint egy sípos mely emlékműsor kerül adásba, ugye a 18. környékén, akkor is én nekem egy kiteljesedett életem volt. És azt látom, hogy csodálatos módon élem meg a hétköznapimat, de azt gondolom, hogy ehhez az út ma bárkinek, harmadik emelet, négy, teljesen mindegy hol, ez a gondolkodás megváltoztatásán átvezet, de meg lehet változtatni a gondolkodást mindenféle gurú, meg ügyeletes, megmondó segítségével, de én azt látom, hogy akik Biblia értékrenden változtatják meg a gondolkodásokat, és azon indulnak el, nem csalódnak. De az, hogy nem fent, bocsánat, hogy közben, nem fenntartható visszafejlődésről beszélünk, hanem saját spirituális útról, és a fenntartható visszafejlődés spirituális útmentes. Tehát...
Igen, meg szerintem az fejlődés, nem visszafejlődés. Tehát, hogy bizonyos út, tehát az neked mindenképpen egy fejlődés volt, hogy honnan, hová jutottál, és nem visszafejlődés. Most, hogy egyébként a civilizáció szempontjából, meg a technika szempontjából visszafejlődés, az nézőpont kérdése. Nem?
Igen, de a mainstream, a fősodrat, túl civilizáció szempontjából az egyetemi katedráról a vasvilláig jutni, az hát lecsúszás, azt úgy szokták mondani.
Igen, érdekes, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen módon megvilágosodjon, mondjuk egy értelmiségének. Azt gondolná, hogy sok minden tanul, bejönnek etikai szempontok, külső szempontokat tanul, ilyen tudomány megközelítés, olyan tudomány megközelítés, és mégis benne ragadnak ebben a valamilyen szinten mátrixnak nevezett valamiben.
Igen, de én is valójában a saját mátrixomba vagyok, és én se látok rá a mátrixomra, de én igyekszem minden nap feszegetni.
Uh-huh. És mikor jött először benned elő az az érzés, hogy boldog vagy, és hogy na, ezért csináltam az egészet, amiben most benne élek? Abban a pillanatban, hogy megvetétek a tanyát, és elkezdődött a munka.
Igen, de az még csak egy nagyon kis boldogság volt ahhoz képest, mint ami mára van, hogy kilépek az udvaromba, és látom a teheneket, látom a birkákat, csodálatos kacsáink vannak, egy egész kacsaudvar libákkal, hopp, ott is egy kotlós, ott is egy kotlós, még most is kotlósok vannak egy hetes kis csirkékkel, és igyekeztünk szép formát is adni ennek a környezetnek, és ott is megpróbáltuk recicling módon, ugye ez ma nagyon divat. Van egy srác, aki itt Budapesten dolgozik önöket, hogy kivág növényeket, ami látszólag nem jó, de ezeket a növényeket lehozza, és múltkor hozott egy teherautónyi invazív nádat, de olyan gyönyörű volt, 4 méter magas, hogy szépen tettünk gyökércsapdával, mindenkinek elmondom, akinek ez ökológiai sok, gyökércsapdával tettünk, akkor másik helyre virágokat, és úgy sikerült egy olyan szép környezetet is varázsolni már. Nem csak azt mondom, hogy szakmailag egy normális tanyát, de talán el tudtunk oda jutni, hogy nincs törött vödrünk, de nem igaz, mert pont reggel ma is lett egy törött vödör, és törött vödörre letettem, és elgondolkoztam, hogy de rég volt már törött vödör, amikor csak törött vödör volt a tanyába. Tehát sikerült eljutni oda, hogy bátran elmerem hívni mondjuk a Stumpfbíró Balást, meg a Puzsér Robit a tanyára, és nem kell szégyenkeznem előttük, hogy nem olyan szép ez a környezet, mert én azt gondolom, hogy az én szemszögemből hogy arra is oda tudtunk figyelni, tudtunk munkát szánni rá, hogy szép legyen ott a kemence előtti tér.
Uh-huh. Egyébként, amikor te oktató voltál és kutató, akkor milyen foglalkoztál? Mit kutattál?
Én az Agrártudományi Egyetemen Gödöllőn szarvasmarha tenyésztést oktattam, és szaporodás biológiát, és a kutatási területen pedig klasszikus örökléstan volt, klasszikus genetika.
Aha. És mi volt az, ami nem tetszett, vagy ami előidézte ezt a változást, hogy ebbe az irányba
menjünk? Ez egy folyamat volt. Először is az élelmiszerek minősége. Láttam azt, hogy hormonrendszerileg mit követünk el az ipari mezőgazdaság nevébe az állatokkal, akár hormonkészítmények adagolásával, akár ahogy Terecskei Robi barátom fogalmazza, kétes sikerű toxinos növények etetésével, mint a kukorica, vagy akár a napraforgó.
Kedves témád a kukorica,
és akkor,
igen.
És akkor mit okozunk ugye az állatokba, és akkor miért jó az, hogy azt a sertést levágjuk 4,5 hónaposan, aki mondjuk 4,5 hónaposan 100 kiló, fényt nem látott, életébe túrni nem tudta, földből nem tudta felvenni a vasat, azt is mesterségesen adtuk be neki. Akkor a helyen tartottuk, amin ki lett számolva, hogy még pont nem döglik meg, de növekszik 4,5 hónapig, utána 5 hónaposan szerintem problémái lennének, 8 hónaposan furrákos lenne szerintem az összes ipari sertés, de gyorsan levágtuk, mert megnőtt. És akkor valahogy ez a rendszer, úgy éreztem, hogy a gondoskodva uralkodásba nem fér bele, és azt nagyon fontos elmondani, hogy ma akármelyik bevásárlóközpontba, akármelyik piacra elmegyünk, és ott élelmiszert vásárolunk, az egyik se gondoskodva uralkodásból származik, az mindegyik ilyen állatnak a húsából, tejéből származik. Tehát ez az, ami nekem nem fért bele az Istennel való úton, és ez az, ami nekem nem fért bele a gondolati kockámba se. Ez volt az egyik indítója annak, hogy hú, hát ez azért így nem jó. Aztán láttam azt, hogy amikor ezeket az állatokat megesszük, akkor lehetséges, hogy az onkológiák teltháza az azért van, mert ezeket az állatokat esszük. És én összefüggést láttam a kettő között, sőt, abban is összefüggést láttam, ami persze nem kutatott, és lehet mondani, hogy ez megint összeesküvés elmélet, hogy megnézzük Magyarországon 60-as évektől az ipari állattartásnak, mint a sátán legfőbb szönszüleményének az elszabadulását és növekedését az országba, akkor mellette láthatjuk azt, hogy az emberek pszichés állapotának a romlása az ugyanebbe a görbébe növekedett. Jé, olyan állatokat eszek, amik nem érezték jól magukat, szenvedtek az életükbe, szenvedtek megutasztatva a vágás előtt, és még ott is, ugye nem EU-san vágták le őket, de adjuk az EU-s vágás ugyanez, és ezeket ettem, és akkor én is mentálisan rosszabbul lettem. Én ebbe is látok összefüggést, a rák növekedésébe is láttam összefüggést, és persze lehet mondani a stresszet, meg ilyeneket, de azt gondolom, hogyha egy stresszes állat tejét isszuk meg, akkor mi magunk is sokkal hajlamosabbak leszünk arra, hogy stresszeljünk a mindennapokba. És ez volt az ördögi kör, ez egy tök jó szó rá, amiből csak egyetlen egy kiutat láttam, és ez az a kiút, aminek akkor még nem volt neve a gyereknek, aztán ugye a fenntartható visszafejlődés név ragadt rá, és ma ez az a kiút, amit én mindenkinek javaslok, aki ma Magyarországon városban él, és tiszta élelmiszerhez akar jutni, mert sajnos a pénzéért nem fog kapni, még a biopiacon sem olyat, ami gondoskodva uralkodásból származó állati termék. Tehát ez volt a legfőbb irány, és a legfőbb kifele út, és azt mondtam a kifele útra, hogy jöhetnek pirosak, kékek, sárgák és zöldek, nem számít, hogy ki milyen színű, nem számít, hogy ki milyen vallású, milyen filozófiai háttérrel rendelkezik, az az egy számít ma a fenntartható visszafejlődés közösségben, hogy ebbe az úton hol tart az illető? Akar-e ezen az úton járni? Akarja-e tulajdonképpen az igényeit föláldozni és megölni a szükségletei oltárán annak érdekében, hogy ezen az úton haladni tudjon? Ha akarja, akkor köztünk a helye. Ha nem akarja, mert más elhívása van, akkor lehet, hogy ő a legprofibb sebészorvos, vagy a legprofibb anesteziológus mondjuk a Bajcsi Zsilinszky kórházba, vagy a legjobb óvónő a legközelebbi óvodába, mert az az ő elhívása, de ő az elhívásának mindent alávet, hiszen alá kell vesse, és fel kell áldozza az egészségét és az életét az elhivatottsága oltárán, amit azzal is felfog, hogy nem fog megfelelő élelmiszerhez jutni. De akkor is a programot kell véghez vigye, amiért őt ide küldték a földre.
Itt az elhivatottság, mint egy fontos szempont, akkor lehet igazán érvényes, hogyha mellé társul valami etikai.
Hát igen, valakinek el kell hívni. Az nem Sipos Mihály. A Sipos Mihályivel akkor követője leszel.
Az elhívás, tehát vallás értem, de Isten.
Vallás szót nem szeretem, hit kérdését szeretem. Aha. A vallások azok csak árulnak piros Jézust, kéket, sárgát, meg zöldet, és de valójában egyik se létezik.
Igen. Vagy Buddhát.
Hát igen, azt is lehet mondani. Igen. De most nem akarom mondani, hogy Buddha nem létezik, azt nem akarom megbántani a buddhistát, de Jézus, mivel az én is az ő csapatába játszok, ezért az ilyen Jézusokat szívesen megmutatom.
Én nem vagyok hívő ember, de tök hasonlóan gondolkodom, mint te, akkor mi van? Csak én nem nevezem meg Isten, nem Isten, stb.
Semmi nincs, te. Aha. Tehát most attól még barátok is lehetünk. Hát, eljött, sütök egy bárányt veled.
Igen, és akkor nem gyrosztálat rendelünk, ugye gyrosztálat, hanem azért.
Igen, de...
Mobilon bepötyögjük valami alkalmazásba, és akkor...
Én nekem nem kell bepötyögni, csak kiabálok az udvarból, hogy mit szeretnék ebédre, és a feleségem elkészíti.
Aha.
Nagyon cuki-muki feleségem van, hát ezt látják.
Aha. Akkor a civilizációról nincs jó véleményed. Hasonlóan gondolkodsz, mint a Stumbíró Balázs, tehát hogy ez nem. Egy ilyen decline, tehát egy hanyatló?
Cucc. Nem tudtam elmondani, megállított a Balázs egy témát, nem tudtam kifejteni.
Legyen kedves, akkor én megadom neked a szót.
De ezt most pont ide kell mondanom. Stumbíró Balázs, fenntartható visszafejlődés közösségének tiszteletbeli tagja, az egyik legnagyobb gondolkodónak tartom, és sokkal több Stumbíró Balázsra szükség lenne ma, hiszen az ő által a társadalomba érkezett gondolatok nagyon sok embert megszólítanak, és nagyon sok embert késztetnek arra, hogy gondolkozzon, és hogy a mátrixából kicsit kifele tekingessen, sőt, késztetnek közösségeket arra, hogy a civilizációból picit hátrább lépve, a fenntarthatatlan igényeikkel leszámolva, a szükségleteik felé haladó úton lépkedjenek a mindennapokba. Le a kalappal, minden tiszteletem, sőt, Stumbíró Balázst a barátomnak tartom. De egy dolgot szeretnék elmondani, kihagy az egyenletből valamit. Istent kihagyják az egyenletből. És ez nagyon fontos, hogy benne legyen, mert nélküle nincsen remény. És hogyha őt kihagyom az egyenletből, akkor azt látom, hogy egy olyan reményvesztett, megszürkült tömeg, aki képződni fog, ami nem biztos, hogy tud egy kiutat, egy célt mutatni. Ma a mindennapokban Isten, aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki önmagát, ezt mindig elmondom, tehát nem a piros Isten, a kék, a általam faragott, vagy az általam elképzett. Ő egyértelműen beszél ezekről az időkről, és azt mondja, hogy gyere hozzám, gondolkodj velem, induljunk el egy csapatba, és én kiutat mutatok neked a legnagyobb ökológiai katasztrófából, a gazdasági összeomlásból és mindenből. Sőt, én biztos vagyok benne, hogy ezt a földet tönkre fogjuk tenni. Azért, mert új jeget és új földet fogunk kapni. Hát minek szerinted az új jég és az új föld, hogyha itt minden jó lesz, zöld és tökéletes?
Akartam még kérdezni, de ez annyira jó végszó, hogy most már itt nem tudom überelni semmilyen más témával, úgyhogy Misi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk többféle dologról is.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
Gyere még, szervusz!